én már annyiszor láttam ilyeneket, hogy majd akkor nem tudom én, lottót csinálunk Oroszországban, meg nem tudom én, mit építünk Afrikába, meg nem tudom én, milyen projekteket csinálunk Ázsiába. Ezeknek minimum az 50%-a utána hatalmas.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Gazdaságról fogunk a mai adásban beszélgetni, nem véletlenül, mert hogy Orbán Viktor a minap a Kossuth Rádióban hosszan beszélt a gazdaság helyzetéről, és egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy ma Magyarország a gazdasági nekilendülés kapujában áll, a számok biztatóak, a gazdasági növekedés és a beruházási ráta meghaladja az uniós átlagot, ráadásul még az infláció is lassan beesik 3% alá, és azt is hozzátette, hogy minden egyéb információ az nem feltétlenül felel meg a valóságnak, azt mondta, hogy sok rosszat hall a magyar gazdaságról, és hogy ennek egy része ismerethiányból fakad, más része pedig politikai ferdítésből. Hát nagy kérdés, hogy ez valóban így van-e, úgyhogy ezeket fogjuk átbeszélni László Csaba, korábbi pénzügyminiszterrel, a Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanárával. Köszönöm szépen, hogy itt van.
Köszönöm szépen, jó napot.
És mielőtt belevágunk, vagy belevágnánk ezekbe a részletekbe, egy picit személyes témát hagy vessek már fel. A minap volt Kupa Mihály korábbi pénzügyminiszternek a temetése, és ha jól tudom, akkor ön neki személyesen és szakmailag is nagyon-nagyon sokat köszönhet. Hogy látja, hogy ő is ugye nagyon sokszor korábban, évekkel ezelőtt sokszor beszélt a gazdaság állapotáról, és egyáltalán nem ilyen értékelést adott, mint most Orbán Viktor.
Hát ez a temetés már az is megható volt, mert egyrészt látszott, hogy a családdal is, tehát meg az egész szakmával neki egy mennyire szoros, bensőséges kapcsolata volt, és most így, ha belegondolok, nincs olyan kormány a rendszerváltás óta, de tulajdonképpen előtte se, ahonnan le lett volna legalább egy pénzügyminiszter a temetésén, tehát tényleg az elsőtől a jelenlegiig minden korszakból, minden kormányból eljöttek a legfelső vezetők, jegybank elnök, és ezek többsége nem csak azért, mert hogy megadja a tiszteletet, ami egy kötelező tiszteletet egy volt pénzügyminiszternek, hanem azért, mert mindannyian közvetlenül dolgoztak vele valamelyik korszakában, és ezért személyesen is azt gondolom, hogy megvolt az a tisztelet, amiért oda eljöttek. Hát én elmondhatom, hogy 1989-ben ő 27 évesen csinált belőlem osztályvezetőt a pénzügyminisztériumban, ami akkoriban nagyon nagy dolog volt, és ez még egy dolog, mert hogy most pozíció. De én szeptember 1-én léptem be, és ő neki másodikán valami nagyon súlyos lumbágója lett, de úgy, hogy nem tudott bejönni. És neki egyébként aznap lett volna egy nagyon komoly tárgyalás az egész IMF delegációval, aki akkor éppen Budapesten volt.
Ja, pont ezen a napon, amikor nem tudott menni.
Pont ezen a napon, tehát ez mit én, vagy szeptember 2, vagy szeptember 3 volt, és hát én tényleg egy nagyon zajott fülű gyerek voltam, én korábban agrárközgazdászként agrárügyekkel foglalkoztam, nyilván akkor én már készültem költségvetés ügyekre pár hete, de hát azért én még nagyon nem voltam azon a szinten, és akkor nem az történt, hogy azt mondta, hogy no jó, halasszuk el egy-két nappal a tárgyalást, azt mondta, hogy Csaba, ez neked menni fog, megadta a bizalmat, én akkor tényleg pályaltam az IMF-hez, szerintem mondtam nagyon sok zöldséget, valahol ez még biztos fel van írva, de hogy azonnal bizalmat adott az embernek, és sokszor néha egy-egy fél mondata, emlékszem, hogy azért ma már az a fajta olvasottság például, ami rá jellemző volt, hogy készülésként mondtam, hogy mit olvassak a régiektől. Azt mondja, figyelj, vedd elő Mariska Vilmost, Földes Bélát, Magyarit.
Tehát a klasszikusokat.
A klasszikusokat, és hogy akkor, hú, tényleg, és elkezdtük olvasni, és amikor az AHT-t írtuk, akkor például ezektől a szerzőktől nagyon sokat tanultuk, tehát néha neki elég volt egy fél mondata arra, hogy na gyerekek, merre menjetek, máskor meg csak ültünk éjszakákon át, és beszélgettünk, hogy na akkor hogyan lesz az egész rendszerváltás, hogyan kell a költségvetési rendszert átalakítani. Szóval tényleg rengeteget lehetett tőle tanulni, és hát tényleg az a fajta szakmai tudás, de közben, hogy úgy tudott egy kicsit elszakadni a dolgoktól, és tudta messzebbről nézni, és nem nem borult el az agya a napi, nem tudom én, hogy ma éppen ki mit nyilatkozott, ami ma annyira jellemző ránk, hogy ma egy broker, egy miniszter, vagy valaki éppen mit mondott, és akkor mindenki úristen rohan egy irányba, aztán másnap meg az ellenkező irányba.
Lehetett nem tőle volt tanulni rá jellemző, akkor.
Szóval ennyi. Rengeteget lehetett tőle tanulni. Én nagyon örülök neki, hogy ez nekem megadathatott, hogy tényleg gyakorlatilag egymással szembe volt az irodánk, és hogy napi szinten akkor tényleg. Aztán a rendszerváltás nyilván elsodolt egymás mellő minket, nekem akkor is, hogy mondjam, neki se volt kicsi a szája, és azt hiszem, hogy ezt nem mindenki viselte jól akkor, és akkor őt tulajdonképpen félrehelyezték, aztán utána, hogy megvolt a rendszerváltás, akkor utána miniszter lett, akkor utána még az AHT-ba, de hát akkor nyilván már jóval messzebb kerültünk így egymástól, de tényleg az az időszak, az így nagyon, most is az a közvetlen kollégámmal, akivel dolgoztunk vele a legszorosabban a temetésen, tehát tényleg csak nem tudtuk egymás után visszaemlékezni sorban.
Történetek
az emlékeket,
jöttek,
hogy mi mindennél mondta azt, hogy gyerekek, nem erre, nem arra, gondoljátok még egyszer végig.
Hát nagyon kíváncsi lennék, hogy például ugye most idéztem, hogy Orbán Viktor miket mondott a Kossuth Rádióba, de például ugye Köcsén is beszélt a gazdaságról. Csak azért kezdeném én is innen, mert egy picit átfogóbb kifejezéseket használt, és kíváncsi lettem volna, hogy ő mondjuk mit gondol, de hát nyilván most ez egy nagy kérdés, hogy ön hogy látja, mert nagyon emlegeti most Orbán Viktor ezt a bizonyos gazdasági semlegességet, ami, hát nem tudom, félig meddig új kifejezés talán, de most ugye azt mondta Köcsén, hogy tulajdonképpen éppen alkalmazkodni kell a világgazdaság folyamataihoz, és ennek szíve, közepe, lényege a semlegesség, és mindenféle semlegességet mondott, finanszírozási semlegesség, beruházási semlegesség, piaci semlegesség, technológiai semlegesség, energiasemlegesség. Szóval mit gondol, hogy van ebbe valami, vagy ez inkább ilyen politikai kommunikáció?
Én azt gondolom, hogy a világban vannak valóban olyan folyamatok, ahol bizonyos ellentétek kezdenek élesebbé válni bizonyos blokkok között, és ementén bizonyos fajta viselkedési elvárások valóban megjelennek. És én elsősorban ezt a külpolitikában érzem nagyon meghatározónak, és szerintem itt a kormány teljesen félreérti a saját szerepünket és lehetőségeinket. Egy NATO tagország, egy Európai Uniós tagország, egy OECD tagország, de ebből a NATO-t én különösen fontosnak tartom, az bizonyos politikai gesztusokat nem engedhet meg szerintem magának a másik oldallal szemben, és ez szerintem Orbán Viktorék teljesen félreértik a mi lehetőségeinket. Mi nagyon kicsi hal vagyunk az akváriumban, és ezt lehet szeretni, vagy nem szeretni, de hát a magyar történelemben már azért számtalanszor láttuk, hogy mekkora lehetőségei vannak ennek az országnak, és természetesen mi egy szuverén ország vagyunk, és ellentétben például a volt szovjet rendszerrel, meg a németekkel szemben jóval nagyobbak a lehetőségeink, sokkal több mindent elnéznek nekünk, de például amit a NATO-ban csináltunk a finn és a svéd csatlakozás kapcsán, és néhány más ügyben kiderült, hogy ez nem működik. Tehát, hogy vannak korlátok, amit nekünk be kell tartani.
És ezt átléptük ezeket a korlátokat?
És szerintem ezeket a korlátokat átléptük úgy, hogy egyébként például Orbán Viktor a belpolitikában teljesen nyilvánvalóan, hogyha valaki úgymond szembe vegy vele, akkor pillanatok alatt tünteti el. Tehát azt a fajta hatalmi logikát, hogyha neki valaki ellentmond, és neki arra hatalmi szempontból lehetősége van, pillanatok alatt tüntet el szervezeteket. Gondoljunk az orvosi kamarára, vagy még 10-ben, gyakorlatilag az első negatív megszólalása után eltüntette az egész költségvetési tanácsot. De mondok egy jobbat, nem az idei, hanem a tavalyi vagy a tavaly előtti Köcsei találkozón volt egy nagyon érdekes mondása, amikor arról beszélt, hogy 2030-ban mi nettó befizetők leszünk, nem leszünk nettó befizetők, de nem ez a lényeg, akkor azt mondta, hogy majd akkor kell az erő, mert a zenét az rendeli, aki fizet. És akkor tehát ő is arról beszélt, hogy ha majd mi leszünk a nettó befizetők, ami szerintem egy 10 milliós országnál önmagában egy kérdés Kelet-Európából, hogy ez nem reális, de hogy majd akkor mi fogjuk fújni a passzát szeret az EU-ban? De most nem mi vagyunk a nettó befizetők, és még sokáig, akkor miért csodálkozunk azok, hogy akik a pénzt adják, azok szeretnék, ha legalább bizonyos alapszabályokat betartanánk, és nem tartanánk mindenhol keresztbe. Szerintem erre a legnagyobb kudarc, vagyis az egyik legnyilvánvalóbb kudarc, az például az amerikai magyar kettős adó egyezménynek a felmondása, ahol sikerült egy nagyon jó dealt kötni, egy nagyon jó megállapodást kötni a globális minimumadó kapcsán, majd ezt fél év múlva felmondtuk, az amerikaiak megmondták, hogy ha szórakozunk, akkor ők felmondják az egyezményt, mi szórakoztunk tovább, felmondták az egyezményt, majd fél év múlva pont ugyanazt a megállapodást megkötöttük a globális minimumadóba, amit már egy évvel korábban, tehát a semmiért kivertük a balhét, és a semmiért elvesztettük azt az egyezményt, amiből nekünk nincs egyedül az OECD-be. Tehát nincs olyan OECD tagország ma, amelyiknek lenne az Amerikai Egyesült Államokkal kettős adóztatást elkerülő egyezménye. És nyilván ettől nem fog összedőlni az ország. És másik oldalról szerintem, amikor összekevernek dolgokat, tehát van ez a politikai része. Ennek nyilván vannak azért gazdasági vonatkozásai, de én még soha nem hallottam senkitől, hogy mi ne kereskedjünk Kínával, mi ne próbáljunk meg Kínával beruházási kapcsolatokat. Tehát itt nem arról van szó, hogy Magyarországot be akarják zárni egy karanténba, és mi nem vehetünk gázt vagy olajt a Oroszországtól, amikor még mindenki más vesz. Ugye egy csomó dologban, amiről beszélnek, még semmilyen szankció nincsen, tehát lehet vásárolni egy csomó területen energiát, nyilván vannak, ez egy komplex terület. Senki nem mondja azt, hogy ne kereskedjünk Kínával, ne legyenek beruházási kapcsolatok, de azért vannak bizonyos korlátok, amiket nem biztos, hogy illik átlépni, vagy érdemes átlépni, és ott jön az, hogy ezt már nem nézik jó szemmel, és akkor ennek vannak következményei, és akkor mondjuk, amikor minden külpolitikai Kínával kapcsolatos, nem tudom, milyen nyilatkozatot a magyar kormány megvétózik, szerintem semmilyen érdemi előnye nincsen, akkor ne csodálkozzunk, hogy bizonyos helyzetekben meg ők tesznek be nekünk. Hát mondom, ezt a logikát, ha ismeri, ezt alkalmazzák a magyar belpolitikába.
És ezek a fajta szövegek például, azért mondom, amit az előbb idéztem, a gazdasági semlegességről, ez mennyire újdonság, vagy mit jelent ez a gyakorlatban? Mert értem, hogy ennek most van egy háttere nyilván, de az, hogy mondjuk most Orbán Viktor ezzel előállt, és aztán majd tényleg beszélj már a konkrétumokról is, amiket említett, ezzel most mit lehet kezdeni? Ez jelent valamit a gyakorlatban, vagy ez inkább egyfajta ilyen politikai kommunikáció, amit
most
mondott?
Ez mondjuk 10 évvel ezelőtt sokkal inkább tűnt politikai kommunikációnak. Abban az értelemben valóban Magyarországnak kezd egyfajta hídfőállás szerepe lenni. Autóipari, elektromos autó, alapvetően akkumulátoripari szempontból a régióban, és ez valóban ennek lehet egy komoly gazdasági hatása. Szerintem arról beszéljünk majd, hogy ez esetleg félrecsúszhat, mert itt azért elég komoly kockázatok kezdenek most már az elmúlt hónapokban, elmúlt egy-két évben kitalálni. Tehát önmagában, hogy mi ápoljunk értelmes, normális gazdasági kapcsolatokat a világ bármely részére, szerintem ezzel senkinek nincsen baja. Őszintén szólva, a német autóipar ott van Kínába, rengeteg kapcsolatuk van, a franciák is, tehát ha Macron elnök elmegy Kínába, akkor legalább 500 fős üzleti delegáció megy vele. Ezzel szerintem senkinek nincs semmi baja a Magyarországgal. Ez nagyon sokszor külpolitika és bizonyos stratégiai kérdések. Tehát mondjuk, amikor az Európai Unió, meg főleg az Egyesült Államok, és itt említeném a NATO-t, azt mondja, hogy az egyfajta nemzetbiztonsági kockázat a NATO és az Európai Unió részére, hogyha például bizonyos érzékeny rendszerekbe beengedjük mondjuk a kínai technológiát. És akkor ennek lehet, hogy van egy piacvédelmi filozófia is az amerikaiak részéről, hogy mondjuk ezzel a módszerrel szeretnék a kínaiakat kiszorítani bizonyos üzleti területekről. Ezt én nem tudom megítélni, ez nagyon, tehát én ettől eléggé távol vagyok. És lehet, hogy a magyar kormány pontosan tudja, hogy itt valójában semmi egyébről nincsen szó, mint hogy a teljesen semleges, teljesen piaci alapon működő kínai cégeket akarják kiszorítani, De itt viszont azt gondolom, hogy ez tipikusan az a dolog, ahol egy NATO tagországnak, ahol érzékeny technológiákról, érzékeny rendszerekről van szó, akkor itt lehet, hogy egyszerűen érdemes igazodni ahhoz, ami a NATO-ban egyfajta alapelvként jelenik meg, és nem szembe menni direkt azért, hogy mi csak azért is a kínai technológiát hozzuk be, de arról, hogy most a kínaiak, nem tudom én, gyártanak Magyarországon akár akkumulátort, vagy van mondjuk komoly vegyipari beruházásuk, ezzel szerintem senkinek semmi baja nincs, ezért szerintem soha senki nem szólt be, soha senki semmilyen retorziót nem helyezett kilátásba a magyar kormánnyal és Magyarországgal szemben. Külpolitika, stratégiai kérdések, ezekben viszont szerintem egy blokkban vagyunk, és gazdasági értelemben azért még egy fontos dolog. Azért alapvetően a magyar piac, a magyar export jelentős része azért Nyugat-Európába megy, az Európai Unióba. Én azt gondolom, és ez nagyon jól látszik, hogy ebben a tekintetben nem sikerült azért fordulatot elérni. Tehát én azt gondolom, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva is a magyar exportnak a 70-80%-a az a körülöttünk végő V4-es, német, olasz, osztrák piacokra fog menni. Ezeken sokkal jobban tudunk növekedni, sokkal jobbak a lehetőségeink, mint ide 3, 4, 5, 6, 7 ezerre, teljesen más kultúrájú piacokon, jóval nagyobb szállítási költségekkel. Szóval abban is azt gondolom, hogy persze, ha tudunk jó üzletet kötni egy közép-afrikai országgal, akkor csináljuk. De ezeknek sokkal nagyobb a kockázata, sokkal nagyobb a tranzakciós költsége. Én már annyiszor láttam ilyeneket, hogy majd akkor nem tudom én, lottót csinálunk Oroszországba, meg nem tudom én, mit építünk Afrikába, meg nem tudom én, milyen projekteket csinálunk Ázsiába. Ezeknek minimum az 50%-a után hatalmas kudarc volt.
Hogy kanyarodjak már vissza egy picit Magyarországra, mert láthatóan most a gazdaság az egyik központi kérdés. Lehet mindig, amikor a Kossuth Rádiós interjúk vannak, akkor lehet látni, hogy hova helyeződik a fókusz. És egy pillanatra még ezügyben hagyj kanyarodjak már vissza Köcsére, mert ott is beszélt arról Orbán Viktor, hogy valószínűleg változás lesz Matolcsy György távozása után. Ugye nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg korábban is a gazdaságpolitikával kapcsolatban. És azt mondta Orbán Viktor, hogy kell egy Erhárt, ugye, amíg el nem ment jegybankelnöknek, mármint Matolcsy György, egy gazdasági költségvetési eszközöket egyszerre kézben tartó gazdasági csúcs, miniszter, aztán ugye március 1-én sajnálatos módon bekövetkező jegybankelnöki szék megörülése döntésekre sarkalja a kormányt. Majd beszéljünk már erről, hogy milyen döntés lesz, vagy nem döntés, mert személyi döntés nyilván lesz, értelemszerűen. Azt mondta, hogy aki oda megy, az nem lehet ez a csúcsminiszter, hogy egyenesen beszéljek, az egyik gazdasági csúcsminiszter, a másik pedig jegybankelnök lesz, ugye itt Varga Mihály személye került elő. Mit gondol, hogy ez a fajta váltás, ami ez alapján vagy ebből látható, ez a gazdaság vonatkozásában mit jelent, milyen szerepe lesz, vagy lehet, változhat-e a szerepe a jegybanknak, ahhoz képest, hogy ugye a beszélgetés elején említette, hogy aki Orbán Viktornak esetleg ellent mond, annak nem biztos, hogy sok jövője lehet. Itt most Matolcsy György az évek során, hát finoman szólva is erős kritikákat fogalmazott meg.
Az egyik első tanulsága ennek a történetnek szerintem, hogy így 6-8 év alatt még egy olyan személyből is, mint Matolcsy György, aki gyakorlatilag kormánytagból ment át jegybankelnökbe, és én emlékszem, hogy az első 1-2 évében ő tartott az MCSN-ben előadásokat, mint jegybankelnök. Konkrétan az a szó, hogy infláció nem hangzott el a szájából, vagy max. Egyszer. Tehát, hogy ő friss jegybank elnökként, 1-2 éves jegybank elnökként úgy beszélt a gazdaságról, mintha az infláció nem is létezne. Oké, egy nagyon alacsony inflációs környezetben voltunk akkor éppen, de láthatóan őt ez a dolog különösebben nem érdekelte, és mint egy gazdasági miniszter beszélt. Aztán eltelt még 3-4-5-6 év, nyilván megjött az infláció a világba, és most már az elmúlt években úgy tűnik, hogy hát a szék az formálta a Matolcsy Györgynek is a tudatát, és kezd időnként úgy viselkedni, mint egy rendes fekete öves jegybankár, hogyha felmegy az infláció, akkor próbálják csökkent, vagy próbálják növelni a kamatot, ha nagy a költségvetési hiány, akkor elkezdenek vitatkozni, meg veszekedni a kormánnyal. Tehát ezt láttuk szerintem az elmúlt 4-5 évben. Itt erre egyébként maga a kormánytagok is utalnak, hogy itt úgy tűnik, hogy van valami személyes ellentét is, főleg Nagy Márton és Matolcsy György között, ami szerintem nagyon nem tesz jót a magyar gazdaságpolitika hitelességének, mert azért az a történet most úgy kezdődött, hogy Nagy Márton közölte valahol, hogy Küklopsz üzemmódban működik a jegybank, bár hogy kiadta az első pofont, egy éve, két éve, három éve, már erre szerintem lassan nem tudunk emlékezni, akkor a jegybank elnök közölte, hogy úttévesztésben van a magyar kormány is, és egy teljesen új gazdaságpolitikára van szó, van szükség, és egyébként egy nagyon számos, nagyon komoly, azt gondolom számokkal, tényekkel alátámasztott kritikát fogalmazott meg a kormányhoz szemben.
Tehát indokoltak voltak ezek a
kritikák. Tehát én azt gondolom, hogy az a kritika, amit ők megfogalmazanak, a döntő többsége igaz. Ezeknek egy részében egyébként neki, mint még nemzetgazdasági miniszternek, vagy jegybank elnöknek egyébként szerintem nem kis szerepe volt, hogy ezek a problémák itt vannak velünk a magyar gazdaságban, vagy ennyire látszanak versenyképességtől kezdve. Aztán utána azt hiszem Orbán Balázs mondta, hogy most már Google-val is kibírjuk, amíg Matolcsynak lejár, és erre jött a miniszterelnöknek ezek a nyilatkozatai. Az egyik szerintem ez túl van misztifikálva. Tehát alapvetően...
Mármint az ő, ezek a mondatok, vagy az ő szerepe?
Részben ezek is, részben az, hogy most akkor megint gazdasági csúcsminiszter lesz, mert... A kormánynak van egy gazdaságpolitikája, és most őszintén szólva, hogy ez két jól együttműködő miniszter csinálja, vagy egy miniszter alá mindent beraknak. Én őszintén szóval az ilyen csúcs minisztériumoknak nem vagyok híve. Egyszerűen azért, mert én több mint 12 évet leúztam a közigazgatásban, mint köztisztviselő, és körülbelül látom azt, hogy mekkora szervezettel tud egy ember normálisan kézben tartani, irányítani. Ez az úgynevezett emberminisztérium, ami egyszerre foglalkozik oktatással, egészségügyel, kultúrával, sporttal, meg nem tudom én mi mindenne, ezen pontosan látszik, hogy nem volt olyan miniszter még, aki ezt képes volt egyben tartani. Ugyanez igaz szerintem a gazdaságpolitikára, hogyha Nagy Mártonnak már most is nagyon nagy a portfóliója, ha nehogy Isten ez alá bepakolják a pénzügyminisztériumot, szóval Nagy Márton nagyon okos ember. Tényleg, ez senki nem vitatja a piacon, hogy ő egy felkészült okos ember, de egy ember nem tud mindent kézben tartani, tehát az fog történni, hogy akkor ilyen különböző emberek fognak majd különböző épületekben ilyen részgazdaság politikákat csinálni, tehát ez nem a csúcsminiszterségtől függ. Itt szerintem sokkal nagyobb kérdés az, amire egyébként Orbán Viktor utalt, és tulajdonképpen az egész kormány arra utalt, hogy nekünk kell egy olyan ember, aki a jegybankban nem fog velünk szívózni, nem fog nekünk nagyon ellent mondani.
És Varga Mihály megfelelhet ezeknek a...
És őszintén szólva, most Varga Mihály személyében ő mindig egyfajta konzervatívabb, józanabb hangot képviselt, de azért lássuk be, hogy ő nem az a forradalmár típus, aki a kormány vezetőjével szemben rengetegszer
kiállt. Hát ezt Matolcsy Györgyről se gondolták annak idején, ahogy
igen,
én
hát az első 7-8 évében erre nem is nagyon került sor. Ezért mondom, hogy 6-8 év alatt még belőle is egy olyan jegybankár lett, aki utána szembe ment a kormánya. Nyilván itt a személyes ellentétek is ebbe benne voltak. Tehát szerintem, ha messziről nézzük is, az nem egy jó üzenet, hogy most már láthatóan rendszer szerint tudatosan Orbán Viktor minden alkalommal egy megbízható politikus miniszterét ülteti a jegybank elnöki székbe. Uh-huh. És ez nem is Varga Mihály, mert ugye ez megtörtént annak idején Járai Zsigmonddal, megtörtént utána Matolcsy Györggyel, tehát láthatóan nála ez rendszer, hogy egy számára megbízható politikus. És persze Varga Mihály azért, azt kell mondjam, rendes diplomája van, több mint 10 éve pénzügyminiszter, tehát ő szakmailag azt gondolom, még hogyha nem is monetáris politika az ő szakterülete, ő ebbe valószínűleg viszonylag gyorsan bele tud tanulni, bár őszintén szólva az egyik legnagyobb veszély, amit én a magyar monetáris politikában láttam az elmúlt évtizedekben, hogyha olyan ember kerül a jegybankba, aki nem ért igazából a monetáris politikához, mert az egy külön szakma, akkor azok általában nagyon egyszerű tankönyvszerű megoldásokat szoktak alkalmazni, tehát vagy ilyen hiperkonzervatívak lesznek, láttunk ilyet, vagy pedig nagyon puhák lesznek, és én az utóbbi esetben ettől félek igazából, és amiről nem beszélnek, hogy a monetáris tanácsnak az utóbbi időszakban történő cseréibe már mind Nagy Márton jelölt embereket, tehát láthatóan oda az ő emberei kerültek, tehát most egy ilyen nagyon kormány közeli, nagyon együttműködő jegybanknak látszik a képe kirajzolódni, ami szerintem a piacok számára nem egy jó üzenet, én se vagyok tőle nyugodt, főleg úgy, hogy a miniszterelnök úrnak is néhány olyan megjegyzése, ezek szerintem mind abba az irányba mutatnak, hogy ez nem szándékos talán, de gyengébb forint, de ami szerintem különösen nagyon látszik, és itt jön, hogy jönnek a 26-os választások. Gazdasági növekedést kell valahogy felmutatnunk. Valahogy végre újra kell indítani a gazdaságot. Most csak csendben mondom, a 22-es költségvetést nézegettem pont a múltkor a kezembe került, és az volt az újraindítás költségvetése. Aztán 23-ban megint újraindítottuk a gazdaságot.
Hagyjak már közben, csak annyiban már, hogy most jó is, hogy említi a számokat, mert ez fontos lenne itt, főleg ha már a választásról is szólt, meg 26-ról szólt, én is néztem most a számokat, és külön kiemelték, ugye a pénzminisztérium közölt az adatokat, hogy 2857 milliárd forint volt az első 8 havi hiány, ezt így felfogni is nagyon nehéz, szerintem egy laikusnak, hogy itt ez az összeg, ez mennyit jelent, csak arányaiban lehet következtetni erről, mert hogy idén augusztusban ugye 414 milliárd volt, és itt az elemzők közé tették, hogy 2001 óta, amióta mostani módszertannal vezetik az adatokat, egyetlen évben sem volt ennyire nagy az augusztusi hiány, csak ilyenekből laikusként lehet érezni, hogy nagy lehet a gond. Ráadásul ugye ott az is elhangzott, hogy a pénzügyminisztérium azt írta, hogy a kormány amennyiben szükséges további intézkedésekkel tartja a kitűzött hiánycélt. Ha ezt lefordítom magyarra, mindenkit ez érdekel, hogy lesznek-e megszorítások, jó, és itt 26-ról is szó lehet. Jön,
tehát ma szeptember 13-án vesszük fel ezt a szeptember 13, péntek 13.
Ráadásul péntek, a legjobbkor.
Tehát alig van 3 hónap. Tehát ha most holnap dönt valamiről a kormány, akkor nagyjából 3 hónap alatt kéne komoly pénzeket beszedni, vagy megtakarítani. Tehát ez ennyi idő alatt majdnem lehetetlen. Uh-huh. És akkor egy zárójeles mondat arra, amikor a miniszterelnök úr azt mondja, hogy hát utána nem értik a történetet, meg a gazdaság helyzetét. Szóval, hogy mennyire érti a kormány a helyzetet? 2023-ban 4% gazdasági növekedéssel és 3,5%-os költségvetési hiánnyal fogadták el a költségvetést. A gazdaság nem hogy növekedett, hanem nagyjából mínusz 1% lett, tehát visszaesés volt. A költségvetés pedig 3,5% helyett 6,5% lett, úgyhogy évközben folyamatosan emelték a hiányt. Az idei évet azt már egész jól eltalálták, mert az idei évet is 4%-os gazdasági növekedéssel szerintem beragadt a nyomtatóba valami, és mindig így 4%-ot beírnak.
Az a biztos.
Az a biztos. Na idén hát a kormány is azt mondja, hogy a 2%-ot talán, inkább a 1,5%-ot mondja a piac. Idén már 3% alatti hiányjal, 2,9%-kal számoltak. Még mindig azt mondják, hogy 4,5 lesz, de tavaly is, amit mondtak, ahhoz képest mondjuk 1,5%-kal nagyobb lett a hiány. Szerintem, ha 5 alatt megállunk, akkor nagyon nagy szerencsénk van. Tehát az, hogy ki nem látja pontosan a gazdasági folyamatokat, szerintem érdemes lenne a kormánynak saját maga körül is körülnézni, mert láthatóan az elmúlt években véletlenül se találja. De volt olyan egyébként, ez a 23-as vagy a 22-es év volt, hogy 5%-kal tervezték az inflációt, és lett 17. Szóval én itt egy komolyabb szerénységet javasolnék azért a kormány számára, hogy ők mennyire jól látják a folyamatokat, és itt nem az a probléma, hogy ők nem látják a jövőt, mert én se látom, más se látja, de hogy amikor kioktatnak mindenkit, hogy alti nem tudjátok, de mi tudjuk a tutit, hát ők láthatóan nagyon nem tudták az elmúlt években a tutit. Egy nagyon turbulens időszakban vagyunk, nem könnyű eltalálni, én ezt nem vitatom, bár néhol nyilvánvaló volt. De térjünk vissza a lényeghez. Van egy puhábi egy bank vezetés, ennek látszik a képe, a forint elkezdett gyengülni, és ami szerintem egy nagyon érdekes is, ez a 26-os választásokra való ráfordulásban egy üzenet, a miniszterelnök nagyon hangsúlyosan beszélt arról, hogy béremelések lesznek, nagyon jelentős minimál béremelésre készülnek, ami azért érdekes, mert a költségvetési mozgástér az szerintem elég szűk. Minden évben ahhoz, hogy 3%-hoz eljussunk, a következő években legalább 1,5%-kal kéne csökkenteni a költségvetés hiányát, ami mindenképpen egyfajta növekedés csökkentő hatást jelent a gazdaságba, ugye ez mindenképpen, hogyha megszorítás van, ugyanezt ők nem szeretik így hívni, de azért, ha a költségvetés hiány csökkentik, az vagy adót emelnek, vagy valamilyen kiadást megtakarítanak, tehát megszorításukra készülnek, de mondjuk azt, hogy csak nem növelik a költségvetés hiányát, az azt jelenti, hogy ott már nem tudnak igazából plusz gázt adni a gazdaságnak. Az EU pénzek láthatóan nem nagyon jönnek, nem nagyon tud a kormány kiegyezni az Európai Unióval. Tehát igazából, hogyha meg akarják tolni a gazdaságot, és úgy látszik, hogy most ebbe az irányba fognak menni, akkor jó, nyomjuk meg a béreket, nyomjuk meg ezzel a lakossági fogyasztást, ezzel tudunk majd gazdasági növekedést generálni.
De ugye pont az a gond, hogy a fogyasztás sömnő,
hát
hiszen ezek a számok.
Egyrészt a fogyasztás nem nagyon akar, másrészt kiderült, hogy nagyon sokan most már külföldön fogyasztanak, vagy online, vagy egyébként személyesen.
Azt mondta erre Orbán Viktor, bocsánat, hogy szavályok, azt mondta most, vagy azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy az emberek takarékoskodnak. Tehát azért nem fogyasztanak annyit, mert hogy sokan takarékoskodnak is.
Igen, és ez azt kell mondjam, hogy ha valaki megint a közgazdaságtanban egy picit is elmélyült, mondjuk így az elmúlt években, évtizedekben, akkor tudja azt, hogy az emberek mennyit fogyasztanak, abban meghatározó, hogy mennyire bíznak a saját jövőjükben, a családjuk jövőjében, az ország jövőjében. Tehát ha az emberek még mindig nagyon-nagyon takarékoskodnak, akkor az azt jelenti, hogy ők bizonytalanok, bizalmatlanok, nem bíznak abban a környezetben, nem mernek többet költeni, mert nem látják a dolgokat világosan, és ez a béremelés, ez nagyon jól hangzik, tehát ez nyilván zene az emberek füleinek, de ez a fajta nagyon erőltetett béremelés a mai gazdasági helyzetben, amikor nincsenek óriási szabad kapacitásuk a magyar gazdaságban, a munkaerő nem áll több százezer szabad munkaerő az ország legkülönbözőbb részein rendelkezésre, ez inflációhoz fog vezetni. És itt jön vissza, hogy van egy lazább jegybank, ahol tulajdonképpen ezekre a jelekre el kéne kezdeni kamatot emelni, de a piac ebből valószínűleg az, hogy ezek nem nagyon fognak kamatot emelni, hanem tovább még fogják csökkenteni a kamatot. Ugye Nagy Márton az konkrétan megfogalmazta, hogy a jegybanknak sokkal aktívabban kellene csökkenteni a kamatot, miközben a kormány elnöke vagy vezetője arról beszél, hogy a béreket nyomjuk felfelé az arizékbe, ami egy komoly inflációs veszélyt jelent. Nem gondolnám, hogy itt 15-20%-os inflációnak a veszélye, de azért most ez az infláció még azért ott van mindenkinek a tudatába, és szerintem, hogyha visszasikerül egy ilyen 7-8-9% környékére mondjuk tornászni az inflációt, az nagyon nem tenne jót a magyar gazdaságnak, és akkor a jegybank lépéskényszerbe kerülne, mert hogyha nem emelné a kamatot, akkor itt jön elő az, mire már korábban utaltunk, mi nagyon pici ország vagyunk. Tehát mi egy nagyon nyitott ország vagyunk. És hogyha a piacok azt fogják látni, hogy a jegybank nem teszi a dolgát, akkor a forint el fog menni. 400, 410, 420, 430. Mindaddig, amíg megint rá nem kényszerülnek a kamatemelésre. Mi történik? Felmelik az égbe a kamatot, hogy megfogják az inflációt. Magyarul a magyar gazdaságnak megint adnak egy hatalmas pofont, megint jön egy újabb recesszió. Ezt úgy nagyjából 2 évvel ezelőtt láttuk egyébként.
Tehát ez most is ugyanúgy benne van.
23-ban valójában az a visszaesés, ami a gazdaságban történt, az jelentős mértékben annak volt köszönhető, hogy a jegybank 22 őszén nem reagált megfelelő időben és gyorsan, sőt bejelentették, hogy soha többé nem fognak kamatot emelni, majd 3 hét múlva 5%-ponttal kellett emelni a kamatot. Tehát minthogyha kezdene ismétlődni a történelem, kezdene ugyanaz kialakulni, csak ezzel most nem az a probléma, hogy 100 éve történt valami, és abból nem tanulunk, hanem mintha 2 évvel ezelőtti forgatókönyvnek az első oldalait olvasnám, és én nagyon remélem, hogy a kormány meg főleg a jegybank és az új jegybanki vezetés Az első oldalak után hamar rájön, hogy nem kéne ugyanazt a forgatókönyvet még egyszer lejátszani, mert az a magyar gazdaságnak, és egyébként szerintem nekik politikailag se lenne jó.
Igen, és hagy hozzak már még egy témát ide, ha már pénzről beszélünk, nagyon nagy pénz, az uniós pénzek, ugye Unis célzott rá, hogy ez azért nagyon nem mindegy, hogy itt mi fog történni, és erről is beszélt Orbán Viktor köcsén, ugye azt mondta, hogy van 12,5 milliárd euró, ami hosszú évekig ki fog tartani, nem az a probléma, hogy nincs pénz, ugye ezt mondta, hanem az, hogy nem tudjuk gyorsabban bevonni, és ebben a pillanatban ott ez a 12 milliárd euró a számlánkon, ami arra vár, hogy bevonjuk a magyar gazdaságba. Én meg arra várok, mondja Orbán Viktor, hogy a két pályázatokat magyar vállalkozók megvalósítsák, költségvetés kifizette, ami utófinanszírozáson megkaptunk, stb. Tehát azért ez egy óriási pénz, ez a 12 milliárd euró.
Szerintem itt...
Hogy van ez?
Finoman fogalmazok, szerintem Orbán Viktor komoly ismeret és információ hiánnyal küzdik, amit egyébként ők saját maguk is bevallanak, mert akkor árulják már nekem, hogyha gyakorlatilag semmi probléma az EU pénzekkel. Annyi EU pénz van, hogy egyszer nem bírjuk elkölteni, akkor miért kellett az elmúlt 1-2-3 évben Lázár Jánosnak százával, ezrével leállítani azokat a beruházásokat, amiket egyébként Európai Uniós társfinanszírozással lehetett volna csinálni. Tehát ha ilyen korlátlanul rendelkezésre áll az EU pénz, és ezekkel semmi probléma, akkor ezeket a beruházásokat miért állították le, és miért jelentik be fél évente, hogy akkor még újabb beruházásokat állítanak, most már az 1 milliárd forint fölötti beruházásokat vizsgálják felé. Miért van az, hogy Vitézi Dávid ilyen darabonként mondja el, hogy melyik vasúti beruházást állították le, hogy a vasúti beruházásokhoz mindig lehet EU támogatást kapni. Tehát ha ennyire minden rendben van, akkor ezeket a beruházásokat miért halasztják, úgyhogy tényleg a vasútnál, az útépítést és rengeteg területen egészségügyben úgy hiányoznak ezek a beruházások, mint egy falat kenyér. Tehát szerintem Orbán Viktor valamit rosszul tud, mert, és ez egyébként teljesen nyilvánvaló, mert ezek a pénzek valójában nem állnak rendelkezésre. Tehát lehet, hogy van valahol egy papír, ahol azt mondták, hogy majd 12 milliárd eurót fog valamikor Magyarország kapni, csak azokat a feltételeket, amiket az Európai Unió nekünk támasztott, ezeket láthatóan a magyar kormány nem akarja, nem tudja, nem, szerintem nem akarja
milyen
teljesíteni.
Milyen következménye lesz, ha mondjuk nem jönnek meg ezek a pénzek? A gazdaság
nagyon sokáig lehet húzni, meg van a bürokráciánk szerintem két része van, valamelyik azt mondja, hogy próbálja majd ezt valahogy így-úgy megoldani, kompromisszumokkal tologatják, de aztán az Európai Uniónak is vannak olyan szabályok, amikor egyszer csak eljön egy olyan pillanat, amikor azt mondják, hogy az utolsó utáni határidőt is lekésted, ezt a pénzt nem költötted el, ez a pénz elveszett. Aztán lesz egy másik terület, ahol azt mondják, itt is az utolsó utáni határidőt is lekésted, amit már direkt csak neked adtunk, ezt a pénzt is elbuktat, tehát, hogy, és ezek a legkülönbözőbb területeken, hogy az Európai Uniós pénzek, az egy hihetetlenül bonyolult intézményrendszer, teljesen máshogy működnek az agrártámogatások, a kohéziós támogatások, a K+F támogatások, tehát rengetegféle szabály van, de el tudunk odáig jutni, hogy előbb-utóbb a legkülönbözőbb területen egyszer csak lesz egy olyan határidő, amit utána azt mondják, hogy gyerekek, vége. Vége a játéknak, ezt a pénzt buktátok.
Még két témát hagy hozzak már meg gyorsan itt a végén, nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, mert ugye óriási összegekről beszélünk itt, és éppen olvastam a külügyminisztériumnak az adatai, hogy a kabinet csak az egyedi kormányzati döntésekkel 2020-24 májusra között 53 különböző autó- és akuipari beruházásnak adott összesen 328 milliárd forint állami támogatást, és itt talán megint az arányok érdekesek, mert tényleg laikusként nehéz ezeket a számokat hova tenni, de most ugye ezekről az összegekről beszélgetünk, ehhez képest ezek viszont óriási összegek, amik mondjuk erre a területre mennek.
Hát ha ezek a beruházások magas hozzáadott értékű, nagyon komoly adófizetési kapacitást növelő beruházások lennének, olyanok, amik tényleg jelentősen hozzájárulnak a magyar gazdaság fejlődéséhez, növekedéséhez, akkor én azt mondom, hogy ez a pénz nem sok. Mert ez azt tudomásul kell vennünk, hogy ezért a működő tőkér zajlik egy verseny Európában, a világban, a régióban, és itt hát amellett, hogy mennyi munkaerőt, milyen infrastruktúrát, milyen versenyképességet tudunk felajánlani, azért abban az Excel táblában, ami alapján döntenek a befektetők, az egy elég komoly tétel, hogy mekkora támogatást kapnak. Ez őszintén szólva, ez így volt a 90-es években, a 2000-es években, ez így van a 10-es, 20-as években is. Ezzel önmagában nincs. Az, hogy ezek időnként nem teljesen transzparensek, ez egy dolog, bár pont ezek a tételek az előbb-utóbb kiderülnek, mert ezek egy jó részét Brüsszelben engedélyeztetni kell, és akkor azért transzparensen kiderül, hogy melyik cég ezen az ágon mennyi támogatást kap. Aztán vannak szerintem itt olyan dolgok, amik nem teljesen transzparensek, ilyen infrastruktúra meg egyéb módokon, de most ettől tekintsünk el. Itt az igazi probléma szerintem kettős. Az egyik az, hogy van ez az úgynevezett közepes jövedelem csapdája, ami vele most már nagyon régóta foglalkozik a szakma. Ez nem egy magyar jelenség, tehát ezzel számtalan ország került szembe, hogy elér egy bizonyos fejlettségi szintet, és akkor onnan nem nagyon tud tovább haladni a felzárkózásban, és kevés olyan ország van, mondjuk, nem tudom én, Szingapúr, Tajvan, főleg dél-kelet-ázsiai országokat szoktak említeni, akik ezen túl tudtak lépni. És itt ugye az egy nagy kérdés, hogy amikor elértünk erre a közepes fejlettséghez elértünk, innen hogyan lépünk tovább. És itt általában két utat szoktak megfogalmazni. Az egyik az, hogy költség alapon próbálunk versenyezni, és ekkor szoktunk beleragadni ebbe a csapdába, vagy minőség alapon, munkaerő minőségével, hozzáadott értékkel, innovációval. Most az az irány, amit a magyar kormány követ, az inkább ezt a költség alapot. Mondjam azt, mondja, hogy sok támogatást adunk, szerzünk neked olcsó munkaerőt, ha más nem importálunk a Fülöp-szigetekről, Indonéziáról, és akkor neked ez jó lesz, adunk neked olcsó infrastruktúrát, adunk neked olcsó telephelyet, és akkor kijön ez a probléma, hogy ez nem biztos, hogy a hosszú távú felzárkózásnak ez a legjobb módja, de ugye sokszor azt mondja az ember, hogy hát most van az a lehetőség, hogy jön egy üzem Magyarországra, és teremt 300 munkahelyet, és fog némi GDP-t meg adót termelni, van ez az opció, meg van az, hogy nem csinálunk semmit. Mert ugye az a másik irány, amiről beszéltem, ez a minőség alapú felzárkózás, ez egy sokkal jobb oktatást, ez egy sokkal jobb egészségügyet, egy sokkal jobb infrastruktúrát, egy sokkal jobb üzleti környezetet, korrupciómentességet, részrehajlás nélküli közbeszerzést, nem a különadóknak a világát jelenti. Ugye ezen elindulva nem olyan konkrétan megfogható, hogy hú, én most idehoztam egy konkrét üzemet ide, és akkor ez nem tudom, mennyi akkumulátort fog gyártani. Ezek sokkal lassabban, sokkal hosszabb távon hatnak. Jellemző, hogy például ki tud mondani nagyon közismert szingapúri céget, akik úgymond ilyen világszereplődtek. Tehát nem, de rengeteg olyan kis, közepes szingapúri cég van, ami tényleg innovációval, nagy hozzáadott értékkel tud működni. Na most ez az egyik probléma, hogy ez a stratégiai döntésben mi nagyon úgy tűnik, hogy ez a nagyon konkrét, hozzunk ide még ipari cégeket, miközben nem az ipar most már a jövő. Tehát, hogy az ilyen fejlett országokban nem az ipar a meghatározó, nyilván nem szabad túlzottan leépíteni a bizipart, ebben szerintem az USA meg Nyugat-Európa egy picit messzire ment, ebben például szerintem igaza van a gazdaságpolitikának a kormányhoz kötődő részének. Van egy még nagyobb probléma. És ez a jelenlegi, és itt van egy óriási kockázat, amit ő szerintem el lehet kezdeni félni. Lehet, hogy az autóiparban mégse azok a folyamatok fognak a következő 2-3-4-5-10 évben megvalósulni, amire mi ezt a stratégiát felépítettük. Először is szerintem, főleg a német választások után jövőre, szerintem nagyon nagy esély van rá, hogy a 2035-ös határidőt arra, hogy nem lehet belső égésű motorral gyártott autót Európában eladni, szerintem ezt el fogják tolni. Kettő, az, hogy sokkal több elektromos autó lesz a világban, mint most, ez nem kérdés. De ugye pont ez az, amiről elfelejkeznek időnként, hogy az rendben, hogy a kereslet nőni fog, de hogyha a kínálat kétszer akkora mértékben nő, akkor kialakult egy olyan egyensúlytalanság a piacon, amin az, aki arra tett egy tétet, hogy most akkor duplájára, triplájára, tízszeresére nő az elektromos autó iránti kereslet, de közben 20-szor annyi lesz a kínálat, ebből egy óriási átcsökkenés lehet, és ez látszik, Kína irgalmatlan mennyiségű elektromos autókapacitást épített ki a világon, egyszer nincs az a kereslet, ami ezt fel tudja szívni, plusz az USA-ban 100%, Kanadában 100% vám a kínai elektromos autókra, Európában azzal, hogy megszüntették a német támogatást, zuhant össze az elektromos autópiac, nagyon egésznek a piaci hangulat. Tehát nagyon érdekes, egy Schiller nevű Nobel-díjas közgazdász írt arra egy könyvet, hogy a narratívák mennyire meghasználják a gazdaság működését, és én azt látom, hogy például hónapról hónapra változott meg az elektromos autóval kapcsolatos narratíva, nem igazán Magyarországon, a világban. Na most mi arra tettük a tétet, hogy irgalmatlan mennyiségű akkumulátort és elektromos autóhoz köthető beruházást hoztunk Magyarországra. Az Iváncsai történet az egyenlőre rémisztő ebből a szempontból, ott több mint 600 milliárd forintért, tehát 600 milliárdért építettek egy üzemet, ott volt több mint 600 egyébként külföldi munkavállaló, elindult a próbatermelés, tehát fúra kész van az egész, majd annyira összeomlott a piac most, hogy ha jól értem, mindenkit az utolsó emberig kirúgtak a termelésből, és egyetlen darab akkumulátort nem gyártanak. És ez az, hogy most egyébként Magyarországon az akkumulátorhoz nincs alapanyag, nincs villamosenergia, hát a vízből se állunk szerintem olyan nagyon jól, nincs már munkaerő, alacsony a hozzáadott értéke, tehát ez eleve nem tűnik egy jó, erről beszéltem ez a közepes jövedelem kapcsán, de most konkrétan még az is lehet, hogy ezekre az akkumulátorokra nem lesz elegendő kereslet. És itt fogunk belefulladni az akkumulátorgyárakba. Mi is elégettünk egy elég sok pénzt, a beruházók is elégettek egy csomó pénzt, ez nyilván fog azért változni, tehát azért a piaci egyensúlyok azért kereslet-kínálat változik, de nem biztos, hogy ez az iparág fog a következő 5 évben szárnyalni, és ez fogja újraindítani a magyar gazdaságot.
Csak nagyon-nagyon röviden a végére, tényleg egy kicsit ilyen politikai kérdés, mert nagyon-nagyon elszaladt az idő, illetve félig politika csak, mert ugye Orbán Viktornak a békemissziója után arról volt szó, hogy Budapestre nem nagyon jönnek EU-s illetékesek, vagy különböző vezetők, és ugye most szó volt arról, hogy mégiscsak Budapesten zajlik az uniós gazdasági és pénzügyi minisztereknek ez a bizonyos informális csúcs találkozója. Így van, ezt erről beszélt is Varga Mihály, és tényleg csak röviden, hogy mit gondol erről, hogy ezek a fajta üzengetések, meg hogy hol lesznek a különböző ülések, ezeknek gazdasági, pénzügyi szempontból van bármilyen jelentősége, vagy kell erre odafigyelni, vagy inkább ez politikai tétel? Azért kérdezem, mert azt mondta Varga Mihály, hogy a budapesti tanácskozás ellehetetlenítő szándékok nem értek célba, minden uniós ország képviselteti magát a csúcson, stb. Tehát, hogy ezt hogy látja, hogy ennek ez inkább politikai szempontból lehet érdekes, de tényleg csak röviden, hogy ezt hogy látja, vagy ezt el kell engedni, ezeket a szálakat?
Szerintem valószínűleg a gazdaság meg a pénzügyminisztereknek a tanács, ugye én voltam az első, aki bejúdogja több mint 20 évvel ezelőtt magyar pénzügyminiszterként. Ez egy viszonylag kevésbé pártpolitika orientált
csapat.
Hát ez
inkább szakmai.
Ugye ráadásul az informális ECOFIN-ról tudni kell, hogy a normál ECOFIN-on csak a pénzügyminiszterek vannak ott, meg az EU stáb. Az informális ECOFIN-nak az a különlegessége, legalábbis az én időmben így volt, de szerintem ez most is így van, hogy nem csak a pénzügyminiszterek, gazdasági miniszterek vesznek részt rajta, hanem a jegybank elnökök is. Tehát ez egy sokkal kevésbé, és feltételezem, hogy most is itt vannak, jó, akkor ez tudható. Tehát ez egy sokkal kevésbé a napi politika által befolyásolt testület, nyilván itt is politikusok üldögélnek.
Hát ezzel kezdte, ugye Varga Mihály a sajtót.
De azt gondolom, hogy ennél sokkal kevésbé meglepő, mert ezen a területen sokkal kevésbé vannak meg azok a politikai ellentétek, turbulenciák, ami mondjuk egy külpolitika, vagy mondjuk egy migrációs, vagy egy kulturális területen megjelenik. Tehát az engem abszolút nem lep meg, hogy az ECOFIN az teljes létszámában ide tudott jönni, A jegybanki elnökök eleve mindig mindenkitől függetlenek, tehát ők eleve azt mondják, hogy őket a politika nem érdekli, ha valahol van egy ülés, és az fontos, ők oda elmennek. Más területeken, tehát ez nem azt jelenti, hogy most az Európai Unió egy háborút indított ellenünk, és soha semmilyen ülésen nem fognak részt venni. Az látszik, hogy az, amit a magyar külpolitikában csinálunk, hogy egyedül megyünk szembe az autópályán mindenki mással, annak vannak néha ilyen gesztusértékű jelzéseim, azért lesznek olyan ülések, meg én hallottam, hogy ahol azért nem Budapesten lesz, vagy nem lesz teljes a részvétel. Az ECOFIN az azt mutatja, hogy a gazdaságnál ez sokkal kevésbé erős ez a fajta gesztusértékű politizálás. Egyébként ez ránk is igaz. Tehát, hogy a magyar kormány például, amikor az Európai Unióban, most volt ezt a globális minimumadót leszámítva, de például ilyen adócsalás elleni intézkedésekről szól az Európai Unió, ott például a magyar kormány az elsők között veszi át az EU-s döntéseket, és vezeti be a magyar jogrendbe. Tehát vannak olyan területek, tehát ez nem azt jelenti, hogy azért, mert nekünk vitáink vannak az EU-val, egy csomó más területen nincs teljesen normális együttműködés. Például az adóügyekben, amennyire én jól tudom, teljesen jó az együttműködés a magyar pénzügyminisztérium meg az EU-s intézmények között. Ezeknek is köszönhető, feltételezem, hogy például az ECOFIN az teljes mértékben részt vett, de a valódi nagy stratégiai kérdésekben alapvető viták vannak, és ezeknek azért lesznek gazdasági hatásai, ezek határozzák meg, hogy a pénzekhez hozzáférünk, vagy nem.
Hát meglátjuk, ígérem, hogy folytatjuk még, mert szerintem izgalmas lesz, főleg, ha tényleg jönnek majd a választások 26-ra, hogy hogy alakulnak ezek a folyamatok.
Az a nagy kérdés, tehát a szakmában mindenki azt kérdezi, hogy mit fog kitalálni a kormány, hogy amivel tud cukorkát osztani a népnek, amivel meg lehet nyerni a választást, gazdasági oldalról is, mert nyilván van egy csomó egyéb terület, de hogyan tud cukorkát osztani.